Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat, hogy felkiáltsék hozzá beszédem meghallgatás. Minden némű szükségemben reménységem csak az Isten. Ilyen kezem feltartom az ígre hozzá nyújtom. Kegyes Isten, szent vagy cselekedetidben, és sehol senki nincsen hozzád hasonló, Isten. Isten, a te dolgod, amint gyakran megmutatod, minden népek jól látják, nagy voltál hatalmadnak.
Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Urunk, add nekünk most ezt az élő reménységet. Amen. Ó, mindeneket tudó és jövendőket, úgy, mint a jelenvalókat látó Szent Isten, szenteld meg a beállott esztendőt azok számára, akik örök választásod szerint a tieid. Urunk, add, hogy ez az esztendő minden búnak, bánatnak múlása legyen. Add, hogy ez az esztendő a benned való öröm esztendeje legyen. Urunk, áldj meg bennünket testi-lelki áldásaiddal, áldj meg mindenek felett hozzád való igaz szeretettel, oltalmazd meg minket a bűnbe eséstől, a bűnben való gyönyörködéstől, hadd lássák mások, hogy az Úrtól megáldott, megszentelt esztendő ez, és áldj meg bennünket egész életünkben. Amen. Kedves testvéreim, most halljátok meg Isten igéjét. Amelyet olvasok és hirdetek. Ámós próféta könyve 3. fejezetének 8. igeverséből. Halljátok meg azt az igét, amelyet az Úr mond rólatok, Izrael fiai, az egész nemzetségről, amelyet fölhoztam Egyiptomból. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül. Ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Útra kelnek-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ordít az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya. Bömböle rejtek helyén a fiatal oroszlán, ha semmit sem fogott. Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek tört neki. Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott. Ha megfújják a kürtöt a városban, nem kezd-e remegni a nép. Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt? Az én Uram az Úr, semmit sem tesz addig, még titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Ha oroszlán ordít, ki ne félne, ha az én Uram az Úr szól, ki ne prófétálna. Kedves testvéreim, ez a mai ószövetségi ige a bibliaolvasó kalauz szerint. Ámos próféta Krisztus előtt 760 évvel prófétált, méghozzá az északi királyságban, ez a királyság Izrael országa, és ebben a királyságban mondta el a proféciákat. Egyszerű ember volt, de nem tudatlan ember. Baronpásztor volt, és eperfüggét termesztett, de ismerte jól a nép történelmét, és nagyon jól ismerte a szent igéket, Mózes törvényét. Párhuzamba lehet állítani Mózes törvénykönyvét, harmadik könyvét ezekkel a sorokkal, amelyek Ámosz prófétánál olvashatók. Valószínűleg, hogy mint juhkereskedő, elkerülhetett egyszer Egyiptomba is, ott átélhette a Nílus áradását, nagyon belevésődött mélyen az emlékezetébe, és többször felhasználta képeiben. Nagyon pontosak a földrajzi adatai. Alaposan ismeri az izraeli királyudvar bűneit és hiányosságait, egyáltalán az egész nép lelki helyzetét. Ő az első író próféta. Egy sor látomást mond el, amiken keresztül Isten neki fontos igazságokat jelentett ki. És elmondhatjuk, amikor a szeméről szólunk, hogy egyszerű embereket is felhasznál Isten nagyszerű feladatokra. A könyv tartalmazza a veszekedést, polémiát a hamis prófétákkal. Majd erre is kitérek az üzenet kibontásakor, de megjegyzem, hogy Anániás hamis próféta az, aki... Elnézést. Amaciá hamis próféta az, Amáziás, aki szembeszáll Ámosszal. Te látnok, menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd a kenyeredet, és ott prófétálj. Bételben nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma. És hogyha már megemlítettem a hamis prófétát, tehát akkor Amaciá, vagy a régi politikus szerint Amáziás, akkor említsük meg II. Jeroboám királyon kívül a bételi kultuszt is, ugyanis első Jeroboám, amikor létrehozta az északi királyságot a 10 törzsből, akkor 2 bálványoltárt állított fel, aranyborjú oltárt Bételben, a déli határon, és Dánban, a az északi határon. És ezt a déli szentélyt a proféták rögtön a felállítása óta elementáris erővel támadták, most ez a benne van a királyok könyvében, és például Hóseás proféta könyvében is, Hóseás és Ámosz mind megszégyenítőleg gúnyolják ezeket a bálványoltárokat, amik bűnbe vitték Izraelt, és mindig így értékeli a isteni történetírás, hogy ezek az oltárok vitték bűnbe Izrael népét, az északi királyságot kell most itt ez alatt érteni. Tehát Isten egyszerű embert használ fel, de nagyon komoly mondani való kimondására. És mikor azt mondom, hogy az első író próféta, akkor ebben benne van az is, hogy tulajdonképpen ő az első, aki látomásokat jegyez fel. Öt látomás szerepel Ámosz könyvében, de mondjuk emiatt buktam meg a vizsgán, úgyhogy inkább nem taglalom a dolgokat. Tehát egyszerű embereket használhat fel Isten az ő munkájában. Ilyen volt egy kovács, Rutzelainen Pál, vagy Pávó Rutzelainen, a finn paraszt próféta, aki a kovács műhelyében kezdett el beszélni az embereknek, és mondhatnánk tovább az egyház történetét, Gerhard Terstegentől William Careyig, mind egyszerű emberek voltak, amíg el nem hívta őket az Úr, de nem buta emberek és nem tudatlan emberek. Bátorítson meg ez bennünket, hogy minket is felhasználhat az Úr az ő munkájában, minket is felhasználhat az Úr az ő kijelentésének tovább adásában. Mi is volt Ámosz üzenete? Isten hatalmas nagyságát ragyogtatta föl hallgatóinak és olvasóinak egy olyan korban, amikor a nép nem törődött Istennel. Olyan természetesnek vették a jólétet. Ez egy jóléti korszak volt Ámosz próféta kora, de olyan áron, hogy a gazdagok nagyon gazdagok voltak, szegények meg nagyon szegények voltak. Albániáról olvastam valami hasonlót most a napokban, hogy ott is körülbelül ez a helyzet. Persze lehet, hogy nem csak Albániában. Tehát azt hitte ez a nép akkor, hogy mindentől megvédi őket Isten, gőgösek, büszkék, elbizakodottak voltak, és égbe kiáltó szociális feszültségek alakultak, és ellentétek alakultak ki közöttük. Ezzel szemben mutatta fel Ámosz a hatalmas Istent, az egész világ urát. Készülj Istened elé. Ugye ez a könyvének a fő üzenete. Ne mondjad a te szívedben, és a száddal sem, hogy az én hatalmam és kezemnek ereje szerezte nekem ezt a gazdagságot, olvashatjuk Mózes 5. könyvében, mint párhuzamos gondolatsor. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, akik elbizakodnak Samária hegyén, ezt már Ámosz mondja, mert véget vet az Úr Izrael kevésségének, hiába való dolgoknak örültök, és azt mondjátok, a magunk erejével szereztük mindazt, amink van. Aztán ez a formalitás, hogy azt gondolták, hogy Isten mindentől megvédi őket, megmutatkozik az Isten tiszteleti gyakorlatban is. Vigyétek fel reggelente áldozataitokat és harmadnaponként tizedeiteket. A holnapi napra szóló ige szakaszból olvasom. Kovászosból gyújtsatok hálóáldozatot, ajánljatok önkéntes áldozatokat, híreszteljétek, mert így szeretitek ti Izrael fiai. Pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy ne tudja a te kezed, a te jobb kezed, hogy mit cselekszik a te bal kezed. Isten, aki a te atyád, aki titkon néz téged, megfizetnék egy nyilván. De Isten nem kápráztatja el ez a fajta kultusz, mert tudja jól, hogy a bálványtól várják a termést, és odáig jutottak, hogy Isten nem szól bele a világ menetébe, majd az önerő, amit ők csinálnak, meg a maguk elképzelése, az lesz a jó. És aztán a proféta azt profétálja meg, hogy mindez összeomlik. Majd fogságba megy Izrael országa, az északi királyság, és ez be is következik, nem telik el még 40 esztendő sem. Isten munkája, az ő órája, az gyorsabban jár, mint ahogy az ember azt elgondolja. Ne rohanjatok az ítélet felé. Fiataloknak írtam le tegnap a konfirmáció oktatásban, és melyen írásos kommunikáció zajlik szerte velük is, hogy egyszer egy lelkész egy modern kápolnában a szemközti falon, szószékről nézve a szemközti falon látta az órát, mi különös módon visszafele kezdett el járni. Először azt hitte, hogy káprázik a szeme, és lement a szószékről, és megkérdezte a gyülekezetet, hogy hát most ő bolondult meg, vagy az óra? És akkor azok mondták, hogy az óra nyugodjon meg, az rossz fele megy. Hát ugye elsőre az ember nem tudja, hogy mit gondoljon erről, mert ilyet nem sűrűn látni. Gondolkoztam a technikai problémán, bár nem vagyok nagy műszaki zseni, és akkor még kicsit mondtam. Szóval a lényeg az, hogy biztos ugye igazításnál valami fogaskerék át mehetett egy másik irányba. A lényeg az, hogy visszafele járt az óra. Így kell nekünk is megfordulni, hogy elkerüljük az Isten ítéletét. Ezt megtérésnek nevezi nem csak Ámos próféta, hanem minden próféta. Térjetek meg, gondoljátok meg útjaitokat, és készüljetek Isten elé. Mert egyébként nem tudjátok elkerülni a jogos ítéletet. Három dolgot szeretnék ma mondani tehát Ámos próféta könyvéből. Az első az, hogy Isten felhívja az ő népét. A második, hogy felébreszti a felelősségüket, felelősségérzetüket. És a harmadik pedig, hogy feleszmélteti őket a téves világnézetükből, világképükből. Az első tehát az, hogy felhívja az ő népét. Mire is? Hát arra, hogy tartsa meg a szövetségi részét az ő elhívásának. Emlékezteti őket, hogy ők, ahogy a Sínai hegynél kiderült, Isten úgy nevezi őket, hogy választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való szent nemzet, hogy igazából ez az ő elhívásuk. És ez legyen az első mindig, ami eszünkbe jusson, minden egyes napnak a kezdetén, során és végén, hogy elhívottak vagyunk. Csak veletek léptem szövetségre, közösségre. Ez a közösség szó a helyes fordítás, de most nem akarok belemenni megint a régi fordítás meg az új fordítás közötti problémákba. De a lényeg az, hogy veletek léptem közösségre, mint a házastársi közösség, ez egy olyan szövetségkötés, És a házastársi szövetségben ugye megígérjük, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, stb. Tehát erre hívja Isten az ő népét fel, hogy emlékezzetek meg a szövetség kötésre, és felhívja őket, hogy úgy éljék az életüket, mint elhívottak. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Isten szent népet igényel. Kicsapongó, bálványimádó állapotukban az Úr nem tekintheti sajátjának őket. Házasságtörőnek tartja, és az elbemített Hóseás prófétával együtt ezt a házasságtörést említi, mert veletek léptem közösségre a föld minden nemzetségek közül. Ezt kérem számon rajtatok, és ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Hét képet használ a próféta. Az úti közösségnek a képét, hogy két ember egy úton jár. A zsákmányoló oroszlánnak a képét, amikor a zsákmány szerzésre kimegy a felnőtt oroszlán, és ordít. Aztán az éhes fiatal oroszlán képét, amelyik a tanyázó helyén van. Aztán használja a csapdába esett madár képét, és kiderül, már nem néztem meg a szakszavakat, de ott úgyse tudnék ennyire elmélyülni a héberben, hogy itt csupa szakszó van a csapda felállításra, hogy mikor működik a csapda, mert mikor nem működik a csapda, de a csapdába esett madár és a magának a csapdának a képe, a következő kettő, és az utolsó kettő pedig a kürt megfúvása, mikor jön a veszedelem, és a várost érő baj. Tulajdonképpen az összes kép azt arra szolgál, hogy felhívja a figyelmet. Hogy nehogy szövetségszegőként, nehogy szövetségszegőként pusztuljunk el, és érjünk bele Isten ítéletébe. És ez a szövetség szegés, ez nem csak a házastársi közösségben lehetséges, hanem a szövetség szegés az Isten útján fokozottan lehetséges. Különbség van tehát az emberek között. Vannak, akik megszegik a szövetséget, és vannak, akik hűségesek maradnak a szövetséghez. Különbség van az Úréi és az ő választott, az Úr választottjai között, és azok között, akik nem választottak, akik nem az övéi. És ez a különbség mindörökre megmarad. Ezt azért fontos megemlíteni, mert sokan úgy magyarázzák a Bibliát, hogy Isten mindenkit szeret, Jézus mindenkiért meghalt, mindenki, én is így mondtam, bizonyos értelemben az újévi Isten tiszteleten, ugye úgy szerette Isten a világot, hogy mindenki, aki hisz benne, na de ott van amellett, hogy nem úgy mindenki, hogy unblock, hanem leszűkítve, hogy mindenki, aki hisz benne. Vagyis lesznek olyan, akik üdvözülnek, és lesznek olyan, akik elkárhoznak. A különbség örökre megmarad a bálványimádásban tetten ért emberek között, meg az Istenhez hűséges emberek között. Ezzel ér véget az Ószövetség, drága testvéreim, Malakiás könyve. Majd meglátjátok, hogy különbség van azok között, akik tisztelnek engem, meg akik nem tisztelnek engem. Sámuel első könyvében majd meg kell látnia Éli főpapnak, hogy különbség van azok között, akik tisztelnek engem, mondja az Úr, meg azok között, akik nem tisztelnek engem. Erre hívja fel az ő népét az Isten. és felkelti a felelősségi érzetüket, ez a második üzenet, hogy vegyék észre, hogy Isten ítélete van rajtuk. Mindazokon Isten ítélete van, akik ellene lázadnak. Már nem véletlenül történnek a dolgok. Hát most valamit eltoltak ott, majdnem azt mondtam, hogy Brüsszelben, de majdnem. Szóval, hogy nem véletlenül történnek a dolgok, testvéreim. Nem mások a hibásak, a felelősség az mi rajtunk van. Az Úr ítélete nem másokon van, az Úr ítélete rajtunk van. Jobb könyvében olvassuk azt a döbbenetes kibújást, ahogy az emberek kerülik a felelősséget. Dob és citera mellett énekelnek, síp hangjánál örvendeznek, jólétben töltik napjaikat, és csendesen szállnak le a holtak hazájába. Azt mondták Istennek, távozz tőlünk, nem akarunk tudni utaidról, mert kicsoda a mindenható, hogy szolgáljuk, és mi hasznunk van abból, ha hozzá folyamodunk. Jobb mondja ezt a dolgot, azt már elmondtam talán a múlt évben, hogy különbség van a között, amit Jobb mond, meg amit nem Jobb mond. Ezt Jobb mondja. Azt mondják a mindenhatónak, távozz tőlünk. Kicsoda, hogy a mindenható, hogy szolgáljuk őt. Vegyük már észre, hogy Isten ítélete van mindebben. Nem csak a világon, hanem rajtunk is. Hogy ez a koronavírus járvány egy olyan próba rajtunk, ami fel kell, hogy keltse a felelősségünket. Ha nem véletlenül írom le az igehirdetéseket, drága testvéreim, mert tudom, hogy nem tud mindenki eljönni a templomba. Felelősség van rajtunk. Nem mondjuk ezt, hogy kicsoda a mindenható, hogy szolgáljuk őt. Mi a választott nép, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép. Nem mondjuk ezt már, hogy kicsoda a mindenható, hogy szolgáljuk őt. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Elvégezhetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és utána ítélet következik. Aki nem beszél erről, hanem azt mondja, hogy mindenki majd. Oké, Istennek ez a dolga, mondja Voltaire is, ugye, hogy megbocsásson. Nem. Különbség lesz azok között, akik az övéi, akiket Jézus Krisztus megszabadított, megváltott, mert csak azokért halt meg Jézus, akik hisznek benne. És ezt nem véletlenül mondom, testvéreim. Ne gondoljuk azt, hogy és mindenki majd eldöntöm, hogy nem. Vagy most dől el, mert aki nem hitt, az már elkárhozott, olvashatjuk János evangéliumában. Aki nem hitt, az már elkárhozott. Most dől el, drága testvéreim, és eldől, lesz kárhozat, és lesz üdvösség. És az üdvösségbe hív benneteket a profécia és az Úr Jézus. És a harmadik dolog, azon kívül, hogy felkelti a felelősséget, és felhívja az övéit, hogy a szövetségbe tartoznak, felkelti a felelősséget, hogy az ítélet nem véletlenül van rajtunk, hogy változzon meg ez a világnézet. Változzon meg az a világnézet, amely azt mondja, hogy a bajoknak az oka a sátán. Meg mindig más, meg a sátán. Ők okozzák a koronavírust, ők okozzák a sok betegséget, bajt, mindent, a sátán, meg mások. És ezzel ugye elkerülődik a felelősség, és ebből a világképből fel kell, hogy ezt mondjunk, drága testvéreim. Mit mond az ige Ámos könyvében? Hogyha baj van a városban, ki szerzi azt a bajt? Kibocsátja rájuk a téveigés lelkét? De ez egy fontos dolog. Nem a sátán bocsátja a világ utolsó korszakában a tévejgés lelkét az emberekre, nem a sátán, hanem az Isten. Ha baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt? Ez a legnagyobb üzenet, drága testvérem, meg kell változni a gondolatainknak. Az Úr mindent kontrollál, és erőhatást gyakorol, hogy az akarata végbe menjen. Olyan szépen mondja Pál apostol Athénben a filozófusoknak, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Közösen élvezzük a egykori filozófusnak, aztán utána keresztény írónak, C.S. Lewisnak az életét. Ő is azt írja, hogy mikor felszállt az autóbuszra és ment a kirándulásra, akkor még ateista volt. Mikor leszállt az autóbuszról, akkor már hitt Jézus Krisztusban. Vagy legalábbis Jézus Krisztus atyában, és utána még egy fordulat következett. Nem a filozófusok értik meg, hanem a hívők. Bár minden filozófus hívővé lenne, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. És semmi nem történhet az ő akarata, az ő gondolata nélkül, mert semmit sem cselekedhet senki, még csak a kezét sem emelheti fel, ha jól emlékszem a KT-ban, az is van azon kívül, hogy egy hajszál se esetik le a fejünkről, hogy még csak meg sem mozdulhat egy teremtmény sem, az Isten akarata nélkül. Hát eszméljünk már fel abból a világképből, hogy majd én eldöntöm, hogy mi lesz. Jaj, Istennek nem sikerült meggyőznie az embereket a bűneikről, és akkor hát én most így döntöttek. Nem, drága testvéreim, a tévejgés erejét bocsátja Isten sokakra, de azért, hogy feleszméljünk a téves világképünkből, mert könnyű amögé bújni, hogy a sátán csinál mindent. Mert akkor nem ismerjük el, hogy Isten nagyobb, hogy a sátánt Isten pórázon tartja, ahogy szoktuk mondani, láncon tartja. Az ő akarata nélkül semmit sem tehetünk, még csak meg sem mozdulhatunk. És ezt kell prófétálnia Ámos prófétának. És azt mondja, hogy az Úr nem fog semmit tenni addig, míg ki nem jelenti titkait szolgáinak, a prófétáknak. Ezeket a titkokat ismerté teszi számukra a prófétai kijelentésben. És ez így van az Új Szövetség idejében is. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek az istentelenek tévejgéseitől, hogy saját erősségeitekből ki ne essetek, olvashatjuk Péter apostol második levelében. Eszméljetek fel, testvéreim, a tévedésből, mert ha baj van a városban, az bizony az Úr szerzi, és kijelenti a prófétáinak az ő akaratát, és nem tehet mást egy hívő ember, mint ezt hirdeti. És ha majd megkérdeznek benneteket, hogy ki hozta ránk ezt a koronavírust, akkor mondjátok, hogy az Ámos könyvében az van megírva, hogy ha baj van, azt az Úr szerzi. De tudjuk, hogy az ő keze az nem csak megítél, hanem a hívő embert meg is tartja. Ha nem lehet az Isten kezéből kiesni. És amikor valaki elmegy közülünk, akkor Isten átteszi az egyik kezéből a másikba. Persze ez képletes dolog, de értjük. Mert az Isten kezéből nem lehet kiesni. És azért ez egy nagy vigasztalás, hogy ő az Úr, de nem az az ő akarata, hogy végérvényesen eldobjon magától, hanem az az ő akarata, hogy megforduljunk, mint az óra, elkerüljük a végítéletet Jézusban, hogy megforduljunk, és éljük az evangéliumi életet. Erre hívott el bennünket az Úr. És ez a mi nagy kiváltságunk. És azért virrat ránk a mai nap is, hogy ezt megtehessük. És milyen jó, hogy itt 31 nehányan meg is tesszük most. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Dicsőség neked, Urunk, hogy minden a te akaratod szerint folyik ebben a világban, még az a rossz is, amit te síralom völgyben ránk bocsátasz, te akaratodból van, és nélküled nem tudunk még csak megmozdulni sem, vagy ahogy szoktuk mondani, lépést se tenni nélküled. Rajtad kívül, Urunk, nincsen hatalom, amely bírná a mi dolgainkat, lépteinket, életünket. Vezess bennünket a te utadon, ebben az esztendőben is, hogy le ne térjünk arról, hogy hűségesen szolgáljunk neked. Dicsőség azért, Urunk, hogy ez így lehetett, így lehet most, és így lehet ezután. És hadd térjünk meg hozzád, hogyha eddig nem így volt. Hogyha mi is megkérdőjeleztük a te mindenható szeretetedet, kicsoda az Úr, hogy engedelmeskedjünk. Addurunk, hogy el ne veszünk a fáraóval, meg a többivel, meg az ő népével. És tudjuk azt, hogy ahol a te kezed megpróbál, ott meg is tart. Kérjük így a megtartatást mindazoknak, akik rád tekintenek, akik téged magasztalnak. Kicsiknek és nagyoknak, gyengéknek és erőseknek, öregeknek és fiataloknak, egyedülvalóknak, és sokadalomban levőknek. Jézus nevében. Ámen. Kiki saját imáját vigye most Isten színe elé. Imádkozzuk Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy egyben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a Földön is. Minden nap legyen őket, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvéreim, most pedig Isten tiszteletünk második részére énekeljük a 274. dicséretünket. Az első három verset énekeljük, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
fényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhajsó jajszó mit ér. A sebeim még jobban fájnak, minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, a lelkünk bónak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örökből célnak megfelelsz.
Hallgassátok meg, testvérek, gyülekezetünknek és szolgálatunknak legfontosabb adatait az eltelt 2020. esztendőről. A beszámoló vezér gondolatának a példabeszédek könyve 16. részéből a 7. verset választottam. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Az elmúlt évnek két fő jellemzője volt: az érvényes rendelkezésekhez igazodva a megtartott és elmaradt alkalmak, és a másik pedig, hogy új gyülekezeti házat építettünk. Kezdem látni, hogy az első ténynek, hogy mennyi alkalmunk elmaradt, és mi minden nem történt meg, milyen szomorú következményekkel jár. De felhívom a testvérek figyelmét, hogy lehet ezen javítani, és lehet előbbre jutnunk, hogyha komolyan vesszük, hogy most tényleg oda kell szánnunk az életünket Istennek. Anyakönyvi adataink a következők. Gyülekezetünkben 12 keresztelés volt, 6 férfi, 5 fiú és 1 felnőtt, és 6 nő, 6 leány. A megelőző években 24 volt, azaz mint egy fele. Előttem vannak azok a családok, akik hiába kérték, nem mondhattam jó szívvel, hogy jöjjenek, és kereszteljük meg a gyermeket. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a megkereszteléshez gyülekezet legyen jelen, még ezekben az időkben is. Most nem akarom ezt hosszabban taglalni, de ez az alapja a presbiteri látásunknak legalábbis határozat szerint is. Az eltemetettek 25-en voltak, 9 férfi és 16 nő. Néhányakat szeretnék név szerint is megemlíteni. 2020-ban temettük el özvegy Alberti Aladárnét, özvegy Kádár Vilmát, özvegy Burunkai Ernőnét, özvegy Sarlósi Gábornét, özvegy Kordoványi Máténnét, eltemettük Váradi Lászlót, özvegy Bondár Juliannát, eltemettük Tippan Bertalant, Miklósi Lajost, özvegy Simon Mihálynét, dr. Szabó Zoltán főorvos testvérünket és idős Orosz Gyulát. Többek között, ugye nem soroltam fel minden nevet. Két esküvő volt, amely nálunk anyakönyvesztetett, két vegyes pár. Egy ökumenikus szertartás szerinti főtéri nagytemplomban megtartott esküvő. Elmaradtak esküvői alkalmak, az egyik két hosszú év előkészítését követően. Végigjárták az előkészítőket, és aztán nem tudtuk megtartani, vagy nem tudták megtartani az esküvőt. Tizenegy konfirmált volt 2020-ban, négy fiú, egy felnőtt férfi és 6 leány. Most ez alkalommal szeretném őket felsorolni, már nem szoktam, de most hat hangozzék el a nevük. Buna Lehel, Csolák Anna, Eged Zalán, Gyula Jenikő, Kákonyi Panna, Kelemen Krisztina, Kelemen Tamás, Nagy Gábor, Poyák Laura, Szabó Anna, Szabó Gergő. Részben, nagy részben ugye egy kivétellel május 31-én pünkösd vasárnap konfirmáltak, és augusztusban az új kenyér ünnepén a felnőtt testvérünk. Tulajdonképpen a nyári gyermekheteken kívül nem volt nagyszabású alkalmunk. Elmaradtak a szeretett vendégségek, amiket terveztünk. Elmaradtak még a játszóházak is. Így hát a kihívások hete nyári gyermektábort említhetem meg. Június 29-től július 3-áig, amelyen 85-en vettünk részt, 72 gyermek és mellette segítők. Köszönjük a testvéreknek az adományait ez alkalommal is, már az új statisztikában már nem szerepel, hogy pontosan mennyit is adtak a testvérek erre, vagy adtunk erre a célra. De sokat. A két hetünknek az össz költségére 900.000 forintot céloztunk elő, és 634.996 forint volt a két táborunk, a gyermek és ifjúsági tábor, úgyis a gyermektábort egy ifjúsági hét is követte, július 13-tól 17-ig, amint 14-en voltunk. Az építkezésről mondok néhány szót. A régi gyülekezeti ház elbontása július 22-én kezdődött. Az alapozási munkák pedig augusztus közepén, ha jól emlékszem. Az alapozási munkák után a megszilárdulás követően megindult a falaknak a építése, majd a födém, ezután a tetőszerkezet, tetőhéjazat, aztán a belső falak és a külső nyilázárok elhelyezése, egészen a villamos vezetékek beszereléséig. Ha jól emlékszem, akkor december 18-án volt utoljára itt a villanyszerelő. Ez folyik most. Istennek adunk hálát mindazért, ami az építkezés során eddig végbe mehetett, és jó reménységünk van arra nézve, hogy mindez folytatódni fog. Az építkezésre és a megelőző terveztetésre és bontásra 30.421.744 forintot költöttünk idáig. Hátra van még 34.635.664 forint. Pénzügyi adataink. A pénzügyi maradvánnyal együtt, ami 34.929.682 forint volt, ugye 2020-as évet ezzel indítottuk. Ezzel együtt a bevételünk 56.997.163 forint volt. A kiadásunk ezzel szemben 40.053.399 forint. Az elmúlt évi maradványunk 16.943.824 forint. Tehát majdnem 17 millió forintunk van. Az építkezés 34,5 millió forint, azaz a még hozzá teendő összeg 17,5 millió forint, persze a gyülekezet költségein kívül. Köszönöm a testvéreknek a persi adományokat és az egyház fenntartói járulékok befizetését. A fenntartói járulékokból 2.100.000 forint körül jött be, még nincsenek pontos adatok, hiszen a kategorizálást még ellenőrizni kell. Persely pénzből pedig az adatok szerint 2.775.999 forint jött persely pénzekből be. Néhány eseményt említek még, csak azért, hogy el ne felejtsük idén is. Allianz imahetet tartottunk az elmúlt évben négy estén keresztül. Most egyetlen egy este fogunk összejönni, és ezt ez alkalommal hirdetem. 2021. január 6-án, azaz Vízkereszt ünnepén délután 5 órától a nagyteremben tartunk alkalmat. Természetesen igyekszünk majd megfelelő teret biztosítani, az asztalokat kihozzuk, és ha lehet, akkor majd kérem a kihangosítást is, hogy az ima alkalmat bő távolságtartással tudjuk megtartani. Ez az egy este lesz majd 2021-ben, az elmúlt évet említettem. Legációra háromszor vártunk teológust, karácsonyra érkezett meg Csiha László első éves testvérünk, tanulmányait gyülekezetünk szokásos adománnyal támogatta. Külön köszönöm azoknak a szeretetét, akik az ünnepben, feleségem, betegségem miatt segítettek az ellátásban, a család ellátásában, és egyben az érkezett teológus, és hozzáteszem, hogy kedvese, tehát ketten jöttek ellátásában. A Gyöngyszem című gyülekezeti újság két alkalommal jelent meg, jól emlékszem? Kérdezem a testvéreket. Jó, tehát ugye húsvétra, ha jól emlékszem, és a karácsonyi szám. Ez az utóbbi, tehát a karácsonyi szám a kijáratnál elvihető, illetve a lelkészi hivatalban elvihető. Kérem a testvéreket, hogy aki még nem vitt ebből, az vigyen. Ugyancsak kérem a testvéreket, hogy Az ez évre szóló családi és asztali naptárak ajándékként kerülnek kiosztásra. Éppen tennap kaptam hírt arról, hogy hitoktatónk karantén miatt, családi karantén miatt, ő nem koronavírusos, de a családjában van, a lakásában, vagy a házukban velük együtt lakó családtag koronavírusos, hogy nem tud jönni. Ja, itt van, akit érint ez az információ. Tehát kérem, hogy vigyünk magunkkal ezekbe a naptárakból, ha még nem vittünk, a saját családunknak. És köszönjük, hogy erre is voltak, akik jó szívvel adtak, mint a gyermekek karácsonyi ajándékozására. Hozzáteszem, hogy egy önkormányzati pályázatot is elszámoltunk ezzel a vásárlással, a naptárvásárlással. Köszönjük a belvárosi képviselő dr. Ördög István adományát. A vírus időszaka alatt az igehirdetések nyomtatásban is elérhetők voltak, és most is elérhetők. Persze néha késésben vagyunk, így például az újévégét is hiába írtam le, nem tudtam kinyomtatni még, úgyhogy most nem lehet elvinni, csak majd jövő vasárnap, vagy a hivatalból, ha valaki szeretne vinni belőle. A presbitérium döntései közül kiemelkedik, hogy az új gyülekezeti ház tervezésével a Molnár és Eggárt Kft-t tarnamérai tervezőirodát bízott meg, a új gyülekezeti ház építésével pedig a Csézé Bau Kft-t, gyöngyösi céget. Lekötött perselyet egyet küldtünk el, amit a zsinat kötött le, mert volt, támogattuk a lepra missziót is például, tehát Balaton akaratjai templom építésére 35.640 forint perselyi adományt adott gyülekezetünk. Most ilyen rövid a beszámoló. A zárásképpen engedjék meg a testvérek, hogy még egy igét felolvassak a Prédikátor könyve 3. fejezetéből. A leköszönt püspök, zsinati elnök ma reggel a rádióban ezt a szép igét olvasta fel. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Ezzel a tanulsággal használjuk ki az időt, ahogy a 90. Zsoltár mondja, hogy taníts minket, Urunk, úgy számlálni a mi napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, az emlékező szíveknek pedig a mi Urunk vigasztalását kérem. Egyben úgy is, hogy az egyik testvérünk elhalt szüleire emlékezett, és ez alkalommal emlékharangoztatott az elmúlt napokban. Hirdetem még, hogy a reformátusok lapjára ebben az esztendőben jelentkezni kellene. Tehát mindazok, akik itt a templomban szoktak hozzájutni az újsághoz, vagy a szorbányban, most ez egy hangfelvételes felhívás is a szorbányban levőknek, tehát azok, akik az újságot meg szokták venni, vagy el szokták vinni, azok kérem, hogy a lelkész hivatalban jelentkezzenek, hogy számba tudjuk venni őket, és biztosítani tudjuk számukra az újságot, megfelelő eddigi ciklikussággal, tehát van, aki csak egy hónapban egyet kapott, hogy össze tudjuk gyűjteni esetleg a részére is ezeket az újság példányokat, ugyanis több mint kétszeresre növekedett a reformátusok lapjának az ára. Egyetlen egy kifizetésünk több mint 70 ezer forint egy negyed évre. Ugye ebből van 4, tessék beszorozni. Szeretnénk felelősen bánni ezzel az újságosztással, elvitellel. Ugyanúgy beletehetik a perselybe természetesen az árát, tehát nem fogjuk külön kérni, de szeretnénk tudni azt, hogy pontosan kik visznek az újságból, hogy biztosítsuk számukra az újság megfelelő példányait. Hozzáteszem, hogy a vírus járvány időszakában itt maradt, mivel nem volt istentisztelet, itt maradt a sok újság. Úgyhogy utólag is elnézést kérek bárkitől, akire rá tukmáltam a megmaradt példányt, de szeretnénk tudni azt, hogy konkrétan kik azok, akik elviszik ezeket. Felhívom a testvérek figyelmét arra, hogy adományaikat nem csak a perselyben, hanem gyülekezeti bankszámlánkon is megtehetik, és nem csak a lelkész hivatalban fizethetnek, hanem a bankszámlán keresztül is. Azt is elárulom azt a titkot, hogy főleg ilyen időszakokban, amikor a posta nem üzemel, meg szoktam nézni a bankszámlára tett adományokat, hogy köszönöm azoknak az adományait is, akik az elmúlt napokban is, karácsonyi időszakában is adakoztak a gyülekezet számára, hálás a szívünk. Még egy rövid információ, hogy azzal, hogy ilyen sok pénz, ugye hát mennyit is mondtam, 56-57 millió forint, igen, tehát hogy ilyen sok pénz forog a gyülekezetben, ez azzal is, hogy a banki költségeink is exponenciálisan emelkednek, úgyhogy kérem a testveket, hogy gondoljunk az adakozásnál arra is, hogy mindennek megvannak a költségei is. Ha valaki például bankon keresztül fizet, azt nekünk nem kell befizetni a bankba, és annak a kezelési költségei nem terhelik a gyülekezetet. Ez is ajánlom a banki átutalás lehetőségeit. Az Úr áldjon meg bennünket, és ezt most kérjük is a gyülekezetünk részére. A 134. Zsoltár 3 versét énekelve, Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat mindnyájan. Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában éjjel, vigyázván vagytok hűséggel. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván. erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak elnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen.